Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. A mai napon az Anyaszentegyháza vietnámi vértanúkat ünnepli, ezek közül, akit néven is nevezünk, Dong Lac Szent András. Ő 1785-ben született, és 1839-ben szenvedett vértanúhalált. Találkozott egy katekétával, és így lett aztán belőle keresztény, és a keresztségben az András nevet nyerte el. Ez 1810-valamennyiben történt. 1825-ben, március 15-én pappá szentelték őt, és 10 év múlva a Nguyen dinasztiából származó császár keresztényeket üldözte, bebörtönözte őt, majd váltságdíj ellenében szabadon engedték. Álnéven folytatta a működését, így lett Dung helyett Lak, úgyhogy mind a kettő az ő neve, csak ez az álneve is benne szerepel most már. 1839-ben ismét letartóztatták, megkínozták, majd december 21-én lefejezték. Egy másik társával, akinek a Péter volt a neve. Kivégzése előtt a költői tehetséggel megáldott András búcsúverset írt. Boldoggá avatása 1900-ban történt, 13. Leó pápa által, a szenté avatását pedig Szent II. János pápa végezte 1988. július 19-én. Azért jellemző, hogy a vietnámi kereszténység az stabil kereszténységnek mutatkozik. A plébániámon is volt vietnámi hívő, aztán azóta hazament. Most pedig a Tömő utcában a béke királynője plébániát kapták meg a vietnámiak. Éppen a múlt héten jártunk ott egy papi gyűléssel kapcsolatosan, és megtudtam, hogy több mint 100-an járnak szentmisére. Hát ez azért nem a kis szám, részben az is mutatja, hogy vietnámiak is elég sokan élnek Budapesten, de hogy tartják a vallásukat, és régen valahol a város külsőbb részében volt a templomuk, de most, hogy itt a belvárosban van, most rendbe is hozzák a templomot, és igazán összetartó közösség. Isten éltesse őket sokáig Magyarországon is. Mi pedig azért imádkozunk a bevezető imádságunkban, hogy a szent vértanúk áldozatosságát, kitartását tudjuk követni. Igen, kereszténység a legüldözöttebb vallás, és ha még nem fizikailag, de szellemileg bennünket is már itt Magyarországon is üldöznek. Mindenféle rosszat kiáltva ránk, illetve mindenféle álhíreket terjesztve. Bizony ez is üldözés, és ezeket elviselni, vagy ezeket kivédeni, ez hősi dolog, és a Szentlélek segítsége szükséges hozzá. Kérjük részben az álhatatossághoz, részben a különféle álhíreknek a megcáfolásához a Szentlélek okosságát és erejét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Nézzük, hogy miről is beszéltünk egy hete. Ugye a vallásosság most a alaptémánk, ez pedig emberi cselekedet, amivel az ember az Istent keresi. A múltkor arról beszéltünk, hogy miért csak az ember keresi az Istent. Na, a világ, hiszen az egész világot Isten teremtette. Na, a világ a maga létével nem kell, hogy keresse, hanem hirdeti az Úristent. Az ember, akinek értelme van, és mindenféle rossz dolgokat is tud gondolni, nem csak jókat, éppen ezért van szüksége arra, hogy keresse. Na, meg a bűn miatt, mert hogy úgy mondjam, kiesett a pixisből, és éppen ezért most már futnia kell azok után, az elveszett jók után, amikben kezdetben része volt. Na, ez történik meg az ember vallásossága által. Vagyis ennek az oldalnak, illetve ennek az éremnek az egyik oldala az ember, és ezért beszéltünk az emberről, aki tud vallásos lenni, és jó lenne, hogyha vallásos is lenne. Az ember szellemiekre kialakított lény a tapasztalattól el tud vonatkoztatni, célokat tud kitűzni, nem csak érzékel, hanem értékel is. Nem valamiféle konglomerátum, hanem közösség az emberi csoport. Beszél egymással az ember, nem csak jeleket bocsát ki, gondolatait közli. És többre vágyik, pontosan ezért tanul, elmélkedik, vagy éppen következtet. Ezek mind hozzátartoznak a szellemi jellemzőihöz. Ezért tud tehát Isten felé törekedni is. Ezért képes vallásosságra. Na, hogyha most ezt mindezt vallásos szempontból nézzük, a hitünk szempontjából, akkor mi jól tudjuk, Isten hasonlatosságára vagyunk teremtve. A lélek révén lesz az anyagból összeállt emberi test igazán gondolkodó emberré, vagyis Isten gyermekévé, aki keresi az Úristennel való kapcsolatot. Tehát nézhetjük a vallásosságot pusztán úgy, mint valamiféle jelenséget ebben a világban, és akkor az embernek pusztán csak valamiféle tevékenységét látjuk benne, de nézhetjük úgy is, és hát ez a helyes, persze ez a teljes, de hogy ehhez eljussunk, ezért beszélünk itt a dolgokról, az pedig az, amikor az ember, mint Isten gyermeke, akar Istenhez közelebb jutni. Na, azt jól tudjuk, hogy ennek a dolgait meghatározta Jézus Krisztus, amikor szentségeket alapított számunkra, vagyis nekünk nem keresgélnünk kell, hanem a megadott lehetőségeket jól fölhasználni. Tehát a keresztény ember a vallásosságával nem kutatja, valóan rátalálok-e az Úristenre, hanem biztosra mehet, igenis Istenre talál, a szentségek révén nem csak, hogy Istenhez közelíthet, hanem az Úristen közelít hozzá, ahogyan Jézus Krisztus mondja, hogy aki szeret engem, hozzámegyünk, atyám is szeretni, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Tehát ezért nem kell nekünk, keresztény embereknek keresgélnünk. De azért magát a dolgot, mint jelenséget, a vallásosságot nézzük, egyik oldalról az embernek van rá képessége, majd pedig ma arról fogunk beszélni, hogy ennek a keresésnek van-e célja, van-e értelme. Tehát rátalálhat-e az ember Istenre, most tehát a saját vallásosságunktól és hitünktől ilyen szempontból eltekintünk. Thank you. hálásan köszönjük a kedves hallgatóknak minden segítségét, az imádságukat is és az anyagi áldozataikat is. Újból csak hangsúlyozom, a Mária Rádiót a hallgatók tartják fönn a maguk számára. Természetesen örülünk, hogyha szólhatunk az éter hullámain keresztül, de hát végül is a meghallgatása az érdekes, persze az is, hogy mit mondunk, érdemes-e meghallgatni. Éppen ezért van szükségünk imádságra. A Szentlélek segíti a különféle műsorok elkészítésében azokat az önkénteseket, akik erre vállalkoznak, és akik a maguk lelki gazdagságából igyekeznek valamit átnyújtani a különféle műsorokban. Kérjük tehát továbbra is, imádkozzanak értünk, hogy a Mária Rádió színvonalas rádió legyen. Hát nem nagyon lehet, egyébként jó, most már van egy-kettő, amelyik lelkiségekkel foglalkozik, de hát, hogy a Mária Rádió megállja a helyét ezek között. Ugyanakkor nagyon kérjük is, miközben megköszönjük az eddigi anyagi segítségeket, mert hiszen szeretnénk továbbiakban is működni, és ez pénz nélkül nem megy, ezt nagyon jól tetszenek tudni a mai világban, amikor minden egyre drágább lesz. Hát maga az áram is, már pedig a rádió árammal működik, különben beszélhetünk akármit, nem jut el a hallgatókhoz. Isten fizesse meg tehát a jóságokat és a nagy lelkűségüket. Aki ilyen ügyekben vagy ehhez hasonló ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek hittani kérdése van, 10 óra 35-ig megtalálhat a 061-374-0904-es telefonszámon, de ez, mint mondtam, hittani kérdésekre van fönntartva. És akkor nézzük tehát a másik oldalt, az érem másik oldalát, magát az Úristent. Van-e Isten, kérdezhetnénk. Szellemi képességeink által megvan annak a lehetőség, hogy Istent keressük. Ha viszont eltekintünk a hit igazságaitól és tanításától, joggal kérdezzük, hogy érdemes-e Istent keresnünk, rátalálhatunk-e, találhatunk-e valakit, akit mi Istennek nevezhetünk. Törekvéseink a semmibe vesznek különben, vagy találhatnak egy világ fölötti hatalmat, valóságot az emberi keresés révén. Vagyis van-e Isten? Először azonban magával erről a szóval kellene egy kicsikét megbirkóznunk, mert ha az ember kimondja ezt, hogy Isten, ez a szó önmagában semmit nem mond arról, akit mi Istennek nevezünk. Tehát ennek alapján nem tudjuk megismerni az Úristent. Tulajdon névként hat, amikor azt mondjuk, hogy Isten, és mégsem mond semmit tulajdonságot a tulajdonosáról. Nekünk magunknak kell igazán ezt a szót, Isten, betölteni valósággal és ismerettel. Részben a magunk kutatása nyomán és következtetései alapján, részben pedig aztán már nyilván a hittan megismerésével. Ehhez segít, vagyis, hogy megismerjem és betöltsem ezt a szót valami tartalommal, ehhez segít, hogy sok megmagyarázhatatlan dolgot találunk magunk körül ebben a világban, de elsősorban önmagunkban is. Vagyis, hogy miért van ember, hát erre senki nem tud válaszolni. Aztán, hogy miért pont ilyen az ember, ez egy olyan kérdés, ami ismét csak választ vár, de hiába. De hát azokat a kérdéseket is fölvethetjük, hogy mi az élet, honnan való ez az élet, mi a gondolkodó lélek, vagy miért áll le a fejlődés az embernél, ha van evolúció. Miért gondoljuk, hogy a halál után még lehet létezésünk? Ezt nagyon szeretnénk mindenféleképpen, ezért félünk a befejezéstől, vagyis a haláltól. És mégsem tartjuk befejezésnek. Számtalan ilyen kérdés akad, amin az ember elgondolkodhat, és nem tudja mire vélni, hogy lehetségesek ilyen kérdések az ember életében, ha egyszer igazra lenne annak a feltételezésnek, hogy szépen az anyag fejlődése révén egyszer csak megjelenik az ember. Hát, kérem szépen, itt a fogós kérdés, amire a materializmus, vagyis az anyagelvűség nem tud semmiféle választ adni. Azt mondja, hogy hát csak úgy lett. Mindezekre csak azzal tudunk válaszolni igazából, és megoldani ezeket a kérdéseket, ha azt mondjuk, hogy van Isten, aki hatalmasabb nálunk. Nem biztos, hogy mindenre részletesen ad magyarázatot. Vagyis a hittan az nem olyan dolog, ami mindent megmagyaráz számunkra. Éppen ezért hittan, vagyis nem értelemtan, nem fogunk mindent megérteni azáltal, hogy hiszünk az Úristenben. De a dolgokat le tudjuk azzal zárni, hogy ennek az oka, vagy ennek a megnyilatkozásnak, vagy valamiféle jelenségnek a magyarázatát Istenben találjuk meg. Vagyis, ha az ember túlzottan a saját értelmére akar hagyatkozni, akkor ugyan kérdezhet, rengeteg kérdés vethet föl, de ha Isten nem fogadja el, akkor egyikre sem talál semmiféle választ. Ha viszont Istent elfogadja, azt mondja, hogy van Isten, akkor még ha nem is ért meg mindent, akkor is talál választ, vagyis valamiféle megnyugtatást. Miért nem ért meg mindent? Azért, mert vannak hittitkok. Ezek olyan dolgok, amik ugyan a folyamatban benne vannak, éppen ezért logikusnak kell neveznünk a létüket, mégis az embert felülmúlják, tehát hiába kapaszkodom, hiába kapargatom a dolgot, nem fogom igazán a lényegét kiválni és megismerni, mert felülmúlja az emberi értelmet. Hát pontosan ezért van hittan, vagyis hogy olyan dolgokkal is foglalkozzék, amit a filozófia vagy az emberi gondolkodás nem tud kikövetkeztetni, vagy nem tud megérteni. Tehát sok mindenre következtethetünk ebből a világból, és eljuthatunk Istenhez, de vannak dolgok, amik bizony talányok maradnak az ember számára. Na hát pontosan ezekre igyekszik valamiféle választ adni, vagy konkrét választ, vagy csak a ténynek az elfogadását, hogy van Isten, válaszolja meg ezeket a kérdéseinket. Hát nem könnyű dolog, éppen ezért a hittant csak is hittel lehet tanulni. Ebből következik, hogy előbb kell hinnünk, nem pedig a hittan képezi ki a mi hitünket. De valóban részleteiben mégiscsak kiműveli, tehát amikor már a hittan tanulja az ember, és elfogadja, hogy van Isten, akkor azt be kell látnia, hogy igen, ez egy értelmes dolog, még ha nem is tudom megfogni, még ha nem is tudom ilyen vagy amolyan módon megtapasztalni. Persze lehet azt is mondani, hogy én nem fogadom el Istent. Majd, ha az értelmemet meg tudják győzni róla, akkor elfogadom. Ha az ember kételkedéssel válaszol, vagy éppen elutasítással, akkor nyilván azt nem fogadja el, hogy az embernél van hatalmasabb létező ebben a világmindenségben, ebben a létben. Ha ezt a magyarázatot, tehát, hogy Isten van, nem fogadja el az ember, akkor eljut oda, hogy ezekre az életének igen fontos kérdéseire nem tud válaszolni. És ez persze az embernek nyugtalanságot okoz, szeretné a dolgokat tudni, ha már egyszer fölvetett egy kérdést, akkor jó, hogyha arra választ is talál. A kérdések fölvetése nyugtalanítja az embert. Mi lehet erre a válasz? Hogyan kérdezhetek ilyesmit? Már ez is egy jellemző, hogy ha egyszerűen csak úgy az ember kifejlődött, akkor miért vannak ilyen kérdései? Honnan? Az anyagból nem csurognak ki ezek a kérdések, hogy én önmagamra kérdezzek, vagy a dolgok mikéntjére kérdezzek rá. Márpedig ezek igazán izgalmas és nyugtalanító kérdések. Isten elfogadása megnyugtató válasz lehet, persze nem a minden szempontból az értelem számára, hanem tudomásul kell vennünk, hogy vannak előttünk titkok, amiket nem tudunk fölfedni. Wittgenstein azt mondja, hallgassunk arról, amiről nem tudunk világosan beszélni. Na tessék! Hát akkor kérem szépen, az ember sok mindenről hallgathatna, de hát pontosan ez viszi előbbre is magát az emberi ismereteket, hogy amire nem tudunk még válaszolni, vagy világosan válaszolni, azokat a kérdéseket is fölvetjük és vizsgálgatjuk. Vagyis ez a megállapítás, hogy is mondjam, nem egészen emberszerű, és az emberi növekedést vagy fejlődést előmozdító válasz. A kérdések fölvetése követeli az embertől a magyarázat megkeresését. Különben az emberi élet és gondolkodás olyan, mint a szél által kirojtosított zászló. Bizonyára tetszettek már látni ilyen kitűzött zászlót, hogy a vége már csupa rongy, mert a szél csapkodja, és egyre fogy a zászló, mert egyre kevesebb marad belőle, szétbontja, felbontja a szél. Hát pontosan így maradunk mi magunk is, ha nem válaszoljuk meg a magunk kérdéseit. Szétzilálja ez a bizonytalanság és ez a bizonyos nem tudás az ember életét. Mi viszont, és főképpen keresztény emberek, úgy véljük, hogy az emberi élet értelmes. Tehát nem véletlenül van az embernek értelme, részben azért, hogy használja, részben azért, hogy a kérdéseket fölvesse és megtalálja rá a választ. Ilyen módon tehát az értelem működik az emberben, lehet, hogy nem tud mindennek utána járni, de a működésének mégiscsak van valamiféle eredménye. Ez csak akkor mondható el, hogyha az ember azt állítja, hogy igenis van Isten. Ezekre a kérdésekre, hogy hogyan lett az ember, vagy miért áll meg az embernél a fejlődés, az evolúció, semmi más választ nem tudunk, Isten így akarta. Lehet kutatgatni a válaszokat, de rátalálni nem fogunk. Ez nyilvánvaló. Viszont ez valamiféle megnyugvás, hogy kérem, igenis, így akarta az Úristen, tehát én ezt tudomásul veszem, és ennek megfelelően élem, vagy formálom az életemet. Az viszont nyilvánvaló, hogy mint minden állításunkat, úgy ezt is alá kell támasztanunk. Vagyis, ha egyszer kijelentjük, hogy van Isten, azért jó lenne bizonyos Isten érveket is felsorakoztatni emellé az állításunk mellé. Vagyis igazolnunk, hogy nem csak úgy a levegőbe beszélünk, és ezzel mintegy, ahogy szokták mondani, szőnyeg alá söpörjük a kérdéseket, hanem valóban, ha egyszer azt mondjuk, hogy van Isten, és ezt valami módon ki tudjuk következtetni vagy bizonyítani, akkor ez megnyugtató választ ad, még ha nem is magára a kérdésre vagy a kérdés teljességére. A szubjektív megállapítást objektív igazságát kell tennünk. Az a véleményem, hogy van Isten, jó, hát akkor tessék felsorolni, milyen alapon veszem én ezt így, mi az, ami befolyásol engem, és mi az, amivel igazolhatom, hogy helyes az állításom. Rendkívül sok nehézségbe ütközik ez a bizonyítás. Éppen azt keressük ugyanis, ami az eddigi tapasztalatainkon túl van, vagyis nem e világi. Hát ez bizony nagy kérdés az ember számára. Az anyagelvűség éppen ezért tagadja, csak az van, ami anyag. Hát, hogy aztán hogy magyarázza meg ezeket a kérdéseket, vagy a fölvető gondolatokat, az kérem kétséges, én még magyarázatot erre nem találtam. Annak kijelentése, hogy hát kérem, ez az anyagból a fejlődés révén így alakult ki, ez igazán nem magyarázat, mert erről már a múltkor beszéltünk, hogy ami valakinek nincs, azt nem tudja adni, nem tudja gazdagítani, továbbfejleszteni. Hát egyszer nincs értelme, nincs lelke, akkor nincs mit fejleszteni. Egyszer csak megjelenik a lélek. Honnan, miért? Hát pontosan ezek azok a kérdések, amikre tudunk válaszolni azzal, hogy mert Isten megteremtette, mert Isten magához hasonlónak teremtett bennünket. Éppen azt keressük tehát, ami az eddigi tapasztalatokon túl van, vagyis nem e világi, de valamilyen módon mégiscsak közel férkőzhetünk hozzá. Én azt már mondtam, hogy édesapám szabómester volt, és egy-egy elkészült kabátba bevarta a kis címkét, hogy ezt a kabátot ő készítette. Úgyhogy, ha valaki ránézett, vagy kérdezte, hogy jaj, de csinos ez a kabát, hol csináltattad, vagy honnan való, akkor lehetett mondani, kérem, innen. Az ember kezeműve az jellemző rá. Hát pontosan ezt mondhatjuk az Úristenre is. A kezeműve jellemző rá. Mivel azt mondjuk, ő teremtette a világot, tehát a világban ott vannak az Isten nyomai. Csak ki kell ezeket nyomoznunk, ki kell derítenünk, és utána föl kell használnunk. Majd ez lesz a továbbiakban a feladatunk. Vagyis nem tapasztalati módon fogunk rátalálni az Úristenre, hanem következtetések által, de azért a nyomai azok mégiscsak, hogy is mondjam, az Isten művében objektiválódnak, tárgyszerűvé válnak, amik az ember rátalálhat, és amiket az ember aztán föl tud használni. Ha az Isten van, akkor azt is mondhatom, hogy a számunkra érzékelhetetlen. Vagyis hiába próbálom, akár a kémia, akár a fizika vagy más természettudomány révén megközelíteni, nem fogok így rátalálni. Kérdésekre fogok rátalálni, és hogyha ezekből a dolgokból én következtetni kezdek, akkor fogok eljutni az Úristenhez. Vagyis csak azt tehetem, hogy az eddig megmagyarázhatatlan dolgokból következtetek arra, hogy van itt valami vagy valaki, akit az ember még nem ismer, és aki mégiscsak befolyással van erre a földi életre. A gondolkodás és okoskodás vezethet el bennünket Istenhez. Ugyanakkor azzal is számolnom kell, hogy mivel nem e világi, akkor másfajta tulajdonságokkal bír, mint az ember. Ez a természettudományunkban is megeshetik, hogy az ember olyasmit talál, amire eddig még nem volt példa. Tessék csak gondolni a rádióaktivitás felfedezésére. Nem volt magyarázat rá az addigi fizikában, míg aztán végül is ezt csak sikerült megoldani. Vagy a Neptunus felfedezése. Valami ott nem stimmel a méréseknél, ráébrednek, hogy akkor ott van valami, amit aztán később meg is látnak, meg is találnak. Vagy ilyen a manapság a fekete lyukak, amik nem érzékelhetőek, de a hatásuk az viszont érzékelhető. És ilyen módon aztán állítják, hogy vannak olyan hatalmas csillag konglomerátumok, amelyeknek akkora a tömegvonzása, hogy még a saját fényüket is visszaszívják magukba, amit kisugároznának, ezért fekete lyukak. De ez a tömegvonzás akkor hat azokra a fényekre is, vagy jelenségekre is, amik a közelükben vannak. Tehát például egy mögötte lévő csillag fényét el tudja hajlítani, nem egyenes úton jut el hozzánk, és akkor ebből következtetnek, hogy ott kell lenni valaminek, és ezt nevezték el fekete lyuknak, mert semmi egyebet nem tudunk róla. Istenhez valójában nem csupán részjelenségek magyarázata vezet el, hanem egyébként éppen maga az egész létezés is. Tehát, hogy mi vagyunk, és miért ilyenek vagyunk, ez is valami olyan dolog, amihez az embernek föl kell tételeznie, igenis Isten van. Tessék parancsolni, hallgatom a hívást. Halló! Tessék mondani, csak búgás van. Jó, akkor majd később. Az is gondot okoz egyébként az embernek, hogy még nem ismerjük mi egészen a világot. Ez talán egy kicsikét a materializmus számára kedvező, hogy mondhatja azt, hát igen, vannak dolgok, amiket még nem ismerünk, de majd meg fogjuk ismerni. De hát már eddig is vannak olyan dolgok, amiket tudjuk, hogy nem fogunk megismerni. A kérdéseik azonban mindenféleképpen a jelenben feszítenek bennünket, tehát most kell valamiféle választ találnom. Én meg fogok halni, és akkor nem tudom meg a választ. Vagyis itt kell lehetőleg a válaszokat megtalálni. El kell fogadnunk, hogy a jelen tudásunk szintjén kell nekünk a megnyugtató válasz. Az bizonyos, hogy a természettudományok fejlődése nem hozhat választ mindenre. Tessék, hallgatom a telefont.
Én elszólik a vajó.
Aha, ilyen. Jó, tessék mondani.
Azt akarom mondani, hogy mindenki lezze magát karácsonykor, és ünnepélyesen, és elsik egymást, megimádkozzanak egymást.
Igen, ezt köszönjük szépen, itt most hittani kérdésekről van szó, de köszönjük a buzdítást. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Vagyis számunkra fontos, hogy a kérdésekre még a magunk életében próbáljunk választ kapni. Ez nem zárja ki azt, hogy a tudomány fog fejlődni, újabb meg újabb dolgok merülnek föl. Jó, az nagyszerű, nem tudhatunk mindent, de az ilyen életbe vágó kérdésekre most kell választ találnunk. Amikor Isten létéről beszélünk, akkor azt is számba kell vennünk, hogy személyesen érintettek vagyunk ezekben a kérdésekben. Vagyis itt nem pusztán egy elméleti igazságot akarunk megállapítani, hanem olyan kérdések vetődnek föl, ami a saját életünk mélységét is érinti. Vagyis nem tőlem függetlenek ezek a kérdések, hanem az én életem számára is fontosak a válaszok. Ezért a keresés és a válasz megtalálása saját érdekem. Ebből következik, hogy a különféle érvek személyes döntést is követelnek az embertől. Persze nincs olyan érv, amire nem mondhatná az ember, hogy engem nem érdekel, vagy nem fogadom el, még ha szembe is megy a logikával. Isten elfogadása következtetésekkel jár, és következményekkel jár az ember életére. Legtöbbször pontosan itt akad el legtöbb ember élete. Nem Isten léte ellen van valójában, hanem az ellen, hogy az Úristennek vannak törvényei, követelményei, mint egy beleszól az ember életébe, na ezt nem akarják. Akkor inkább tegyünk úgy, mintha nem is lenne Isten. Itt tehát nem elvi Isten tagadásról, hanem gyakorlati Isten tagadásról van szó. Így az érvelésre már nem is igen kerülhet sor, mert nem kíváncsi az érvelésre. Ma ennyit, legközelebb pedig már a részletekbe megyünk be. Köszönöm szépen, az befejező imádságunk Nazianzi Szent Gergelytől, az keleti, négy keleti egyházatyák egyikétől való. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Te halhatatlan Úr, engedd, hogy áldjunk, zengjünk, ki kormányzó Urunk vagy, tőled van énekhimnuszunk, tőled van angyalkórus, tőled van az öröklét, tőled a napnak fénye, tőled a hold pályája, tőled a csillagok bája, tőled a méltó ember Isten ismerete, ő az értelmes állat. Egek szilárd erője, kiben nincs kezdet és vég, fény, látást megvakító, ki letekintesz mindenre, mélység, amely mindent ismer, hegyfoktól tengerárig. Atyám, légy irgalommal mindenkor, és oltalmazzál, ilyen lelkülettel tölts el, és bűneimet dobd messze tőlem, lelkemet őrizd meg tisztán. Amen. Szent Istvánhoz is imádkozunk. Üdvözlégy, Szent István király, légy néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk meg a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.